Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi sorozatának újabb adását hallják innen a Mária Rádió stúdiójából. Ez az adás felvételről készül, és köszöntöm nagy szeretettel itt a stúdióban Ulai Brigittát, aki először van ebben a stúdióban vendégként.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, meghívást.
Nemrégiben egy teremtésvédelmi konferencián találkoztunk Brigittával, és hát rögtön látszott, hogy mennyire érti a környezetvédelmet, teremtésvédelmet. Aztán később kiderült, hogy hát a karrierje is ehhez kapcsolódik. Úgyhogy először szeretnék kérni egy rövid bemutatkozást, kedves Brigitta, először vagy a Mária Rádió műsorában, itt a teremtésvédelmi adásban, hogy is néz ki ez a karrier eddig?
Hát először Hidvéginél dr. Pulai Brigitta vagyok. A Pázmány jogi karán végeztem jogászként, de már az egyetemi felvételi előtt, érettségi után egy évet dolgoztam, és ez alatt az idő alatt találkoztam tulajdonképpen a környezetvédelemmel, mint akkor még számomra új területtel.
Merre felé volt ez?
Ez az országgyűlés hivatalában, ahol az akkori környezetvédelmi bizottság mellett kezdtem dolgozni ilyen kis sürgölődő fiatalként. És elsősorban ilyen angol nyelvű dolgokban segítkeztem, fordításokban, konferenciaanyagokban, és aztán egyre jobban, nyilván, ahogy megismertem a területet, egyre inkább kaptam szakmai jellegű feladatokat is.
Azért ez nem kis dolog rögtön az országházában kezdeni.
Igen, hát egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Szerettem oda bejárni, és az ember rögtön érzi a feladat súlyát, amikor ilyen közegben mozog. Azért a hely is meghatározza a tudatot, ha mondhatjuk így. Úgyhogy nekem itt indult ez a szerelem a környezetvédelemmel, ami tulajdonképpen a mai napig tart. Már sokan sokféleképpen próbáltak eltéríteni tőle, de még mindig visszatértem, illetve megmaradtam mellette. Úgyhogy így végül is az egyetem alatt is maradtam ennél a területnél. Egyetem mellett civil szervezeteknél dolgoztam, külsősként levegő munkacsoportnál, illetve az egyetemen az összes lehetőséget megragadtam, hogy ebből a témából írjam a különböző dolgozatokat, szakdolgozatot. És még ott az egyetem alatt nyertem ösztöndíjat az OTDK-n egy külön díjjal, ami az akkori klímavédelemmel foglalkozott. Ugye ez akkoriban egy nagyon új és menő téma volt. Igen. Ma is menő téma, szabad így fogalmazni, de akkoriban ennek ugye nagyobb volt az újdonság ereje is, és így bekerültem egy nagy kormányközi nemzetközi szervezethez, ahol a klímavédelem témájával foglalkoztunk, illetve ott belefolytam vízvédelmi területbe egy másik részlegnél, úgyhogy végül a szakdolgozatomat már a Tisza szabályozásáról, annak a nemzetközi jogi vonatkozásairól írtam.
Az egy izgalmas most, hogy említette a Tisza folyót, hogy pont most volt a PET-kupa.
Igen, hát az egy nagyon-nagyon sajnálatos dolog, és azt gondolom, hogy a nemzetközi szabályozások az egy dolog, de a fő problémát, ugye kettős a fő probléma, azt gondolom, hogy itt a Tiszának a kapcsán, az egyik az a fajta fakitermelés és szélsőséges erózió, ami a Tiszának a felső folyás vidékén tapasztalható, ami miatt az ott lehulló csapadékot nincsenek fák és erdők, amik megkössék. Ezáltal a lezúduló csapadék magával sodorva mindent és mindenkit, belezúdul ugye a vízgyűjtő medencébe, és a másik fele pedig a rengeteg elhagyott hulladék, ami hát már az a sajnos, hogy keletkezik, ugye? Az a másodlagos, hogy sajnos elhagyják, ha nem keletkezne, nem lenne mit elhagyni. De igen. Ez már egy messzebbre vivő gondolatsornak a
része. Maradjunk még akkor ugye Budapesten az Országház, de aztán később Szentendre volt egy későbbi állomás a karrierében.
Igen, hát Szentendre volt ez első körben, ahova ezt az ösztöndíjat nyertem az OTDK-n, és utána a kapcsolatom megmaradt velük, hiszen nevesítsük, ez a regionális környezetvédelmi központ volt, ahol én ott kint dolgoztam. Tehát ott eleinte gyakornokként voltam, és utána az egyetem után kiköltöztem Brüsszelbe, és kint egy francia lobby cégnél helyezkedtem el lobbistaként.
Ó, hát akkor itt egy professzionális lobbista ül velem szemben, ami azért egy izgalmas kérdés, talán akkor beszéljünk is erről egy picit, hogy ugye ez van, akinek szitok szót jelent, hogy lobby, van, aki azt mondja, hogy ez egy, ennek vannak íratlan szabályai, tehát ez egy létező mechanizmus, de tegyük egy kicsit akkor helyre, hogy is van ez ott Brüsszelben a lobbisták körében az élet.
Azt gondolom, nem csak Brüsszelben, hanem a világ minden részén a lobby, mint olyan, az ugyanúgy egy kétélű fegyver, mint oly sok egyéb. Ugye egy késsel is meg tudjuk enni a kenyeret az éhező gyereknek, de ölni is tudunk vele. A lobby azt gondolom, hogy egyébként egy rendkívül hasznos dolog, picit előreugorva. Én a lobbista tevékenységet azért hagytam abba, mert kaptam egy állásajánlatot bent az Európai Parlamentben, és beültem az asztal túloldalára, mint környezetpolitikai tanácsadó az egyik magyar képviselő mellett. És akkor tapasztaltam meg igazán, hogy mennyire fontos a lobbistáknak a tevékenysége. Ugyanis az Európai Parlamentben, én most erről tudok elsősorban belülről beszélni, de azt gondolnám, hogy ez az összes többi jogalkotási szervnél is áll, rendkívül nagy a mennyisége azoknak a szakmai anyagoknak, amiket fel kell dolgozzanak az ott dolgozók. Mi ott a Környezetvédelmi Bizottságnál havi szinten 60-80 jogszabálytervezetet kezeltünk, hagytunk jóvá, nyújtottunk be hozzá módosító indítványokat, illetve szavaztunk a benyújtott módosítókról, hogy támogatjuk vagy nem. Ugye mindezt egy magyar képviselő tanácsadójaként nekem olyan szemmel kellett megnéznem, hogy elsősorban Magyarország szempontjából ez támogatandó, támogatható-e, emellett környezetvédelmi szempontból ez nekünk jó-e, mint emberiség, mint Magyarország, mint nemzet, mint Kárpát-medence, és egész egyszerűen a témáknak a sokszínűsége és mennyisége olyan nagy, hogy hiába, ugye én jogászként végeztem.
Igen.
Nyilván akkor egy jogi rálátásom volt erre a jogszabályalkotásra. Ugyanakkor az esetek többségében ezek szigorúan szakmai anyagok voltak, amihez biokémiát kellett volna tudni, biológiát, fizikát, vegyi anyagtan, tehát egy csomó olyan dolgot, amit szerintem nincsen egy ember, aki észben tudna tartani. Tehát ma már nincsenek ilyen polihisztorok. És itt jönnek a képbe a lobbisták, akik a saját területüknek a szakavatott tudói jó esetben. Hiszen egy lobbistaként nem csak azokra fizetett képviselőkre kell gondolni, akik bárkit és bármit képviselnek a megfelelő díjazás ellenében, hanem olyanok is lobbisták, akik őszintén hittel képviselnek bizonyos álláspontokat. Akár mondjuk a Naphimnusznak egyik képviselője is megjelenhetne, mint lobbista, azt mondva, hogy a most születő biodiverzitás védelmi jogalkotásban igenis jelenjen meg a természet védelme a Bibliában megfogalmazott teremtésvédelem szemszögéből. És akkor ezt az ott ülő képviselő mérlegeli, hogyan tudja megfogalmazni, beilleszteni, és akkor itt jön az összes többi, és amikor mi egy jogszabállyal foglalkoztunk, akkor én arra mindig nagyon figyeltem, hogy lehetőség szerint a teljes palettát meghallgassam, hiszen én nem vagyok ismerője egyetlen témának semmilyen mélységben.
Igen. Tehát akkor ezzel azt mondja, hogy amikor lobbiról beszélünk, lobbistáról, akkor az nem csak egy iparágnak lehet a lobbistája, tehát egy nagyobb területnek, vagy egy multi cégnek, hanem akár egy egyesületnek is lehet lobbistája?
Természetesen a lobbizás szó az ugye onnan jön, hogy ülünk az előszobában, a váróban, és igen, várjuk a megjelenő döntéshozót, igen, és őt próbáljuk befolyásolni, hogy számunkra kedvező, igen, módon világítson, vagy nyilvánítson véleményt. De
akkor ez csak pénzkérdés, nem? Tehát, hogyha nekem van egy vélem, akár egy embernek is van egy véleményem, hogy ez ezért és ezért fontos. Mondjunk is egy példát, kíváncsi is vagyok a véleményére. Ugye a víz, szóba került így a Tisza kapcsán, a víz az igazából manapság nagyrészt egy termék, amit mi fogyasztunk, és ezért fizetünk. Ez az ivóvíz esetében, amikor egy palackozott műanyag palackba egy mentes vizet megveszünk akár egy eurón fölül, vagy több száz forintért. Hát ugye voltak botrányok korábban, hogy az egy csapvíz volt becsomagolva, de aztán mondták, hogy hát az is volt ráírva, tehát hogy mi itt a probléma. Tehát vegyük azt, hogy a vizet árulják, de mi van akkor, amikor az ember elmegy egy játszótérre, és ott van egy nyomógombos csap, és akkor iszom a vizet. Hát nyilván azért is fizet valaki, de tulajdonképpen, ha én abban az irányban szeretnék lobbizni, és alkalmazni egy lobbistát, hogy vegyék ki a kereskedelmi témák vagy tárgyak közül a vizet. Mert ebben a műsorban is többször beszéltünk arról, hogy milyen abszurd helyzet, hogy egy márkás, mondjuk dél-olasz palackozott vizet szállítunk Dél-Olaszországból kamionokkal Észak-Norvégiába. És adott esetben a visszaút közepén ugye találkozunk egy norvéggal, aki megkérdezik, hogy mit viszel. Hát vizet, hát én is vizet, tehát egy cserebere van. Na most mivel, hogy ez a nagy cégeknek az egyik terméke, így nem lehet ez egy könnyű feladat, de valóban régebben volt is egy latin mondás erre, amit most nem tudok idézni fejből, de hogy ez tulajdonképpen közjó, közjószág vagy.
Ez a res omnis, tehát ez a mindenki tulajdona.
Köszönöm a segítséget.
A víz az abból a szempontból egy nagyon izgalmas kérdés, hogy az abszolút az életnek a központi eleme. Tehát, hogy a vízre gondolhatunk úgy is, mint a mindenki, mindannyiunk közös tulajdonát képező az élet alapjára, és hogy ennek a fontosságát mutatja, hogy az összes kultúrában egyébként mennyire központi szerepet foglal el. Gondoljunk egy keresztelőre, ugye, ahol vízzel keresztelünk. Igen. De a zsidó vallásban is, ugye, a miszkvében merítkeznek meg a megtisztuláshoz az asszonyok. És így tovább, tehát mindenhol a víz az egy nagyon fontos dolog, hiszen az ember ösztönösen tudja, hogy víz nélkül nincsen élet. Azt gondolom, hogy egyik oldalról a magyarországi szabályozás azáltal, hogy a vízkészleteinket állami kézben tartja, és ez semmilyen formában nem elidegeníthető, kellő biztonságot ad számunkra, hogy a vízkészleteink jó kézben vannak. Egy másik kérdés, és akkor itt jön be a palackozásnak a kérdése, hogy mennyire szabad ezeket a vízkészleteket bepalackozni. Mert az, hogy létezik olyan kamion, ami Dél-Olaszországból elmegy Észak-Norvégiába, ez azért létezhet, mert Észak-Norvégiában van rá fizetőképes kereslet. És egyrészt azért van rá fizetőképes kereslet, mert az emberek agyát bármire át lehet mosni. Másrészt pedig a legtöbb esetben a valós költségek nincsenek beépítve a termékek árába. Ezek az úgynevezett externális költségek, igen, amik a társadalom tagjai közt szét vannak szórva. Ez ugye az adott kamionnak a széndioxid kibocsátása, az úthasználata, az adott esetben egy balesetnél, hogyha komolyabb környezetszennyezés történik, vagy ne adj Isten, valaki meghal egy közúti balesetben. Ezeket mind-mind bele kell számítani az útnak az árába, de ugye hát ez ma nem történik meg. Igen. Ezáltal egy megfizethető termék marad. Itt a megoldás az lenne, hogy norvégok ne akarják megvenni azt a dél-olasz vizet, hanem a dél-olaszok igyák boldogan a saját vízüket, a norvégok is a sajátjukat.
Csak hát vannak ugye a márkák, a brendek, a különböző nagy, ahogy a divatnál, ugyanúgy divat lehet az, hogy ilyen vizet, vagy ilyen palackos vizet is.
Én azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amiket kizárólag szemléletformálással lehet befolyásolni.
Tehát akkor azért az, hogy a res omnis nevében, tehát ne próbáljunk lobbizni, hogy ne legyen kereskedelmi termék a víz.
Hát a mai világban, ahol ugye a szabad kereskedelem piedesztára van emelve, szerintem ez egy elég reménytelen harc lenne. Én ezt semmiképpen sem fölülről próbálnám megoldani, hanem alulról jövő szemléletformálással.
Oké. Itt egy kicsit talán a gondolatmenetet én így félbevágtam, úgyhogy nyugodtan folytassuk tovább, akár Szentendrére, aztán majd később jussunk el Párizsig is. Nem csak azért, mert most az ősz ott jár, hanem mert Brigitta is járt Párizsban, nem is akármilyen alkalomból.
Igen, hát ott is a REC képviseletében, tehát a regionális környezetvédelmi központ képviseletében voltam. Ez már a brüsszeli kitérőm után. Onnan hazaköltöztünk a férjemmel Budapestre, amikor az első kislányunk született. Ő már itthon született, ezt nagyon szerettük volna, hogy így legyen, és a Jóisten megadta, hogy így alakulhatott a kis családunk élete. És tehát ott egymás után születtek a gyerekek, és a negyedik gyermekem születése után 2 évvel volt ennek a központnak fennállásának a 25. évfordulója, aminek kapcsán ugye egy nagyobb rendezvény sorozat is volt, és ennek a megszervezésére hívtak engem oda-vissza, hogy segítsek, mint régi barátja a cégnek. És akkor így újra elkezdtem ott részmunkaidőben, félállásban dolgozni, és akkor a REC, mint nagy szervezet, küldött delegációt a párizsi klímacsúcsra, amiben végül is én is bekerültem, és akkor így kijutottam erre az eseményre.
Tehát akkor itt egy 5 évvel ezelőtti, lassan 5 évvel ezelőtti, igen, élmény. És milyen volt ennek a hangulata? Annyi mindent lehet olvasni a párizsi klímacsúcsról, de elsősorban az érdekelne most, milyen volt a hangulata ott ezennek a tanácskozásnak.
Hát egyik oldalról egy rendkívül jól megszervezett dolog volt. Ugye itt egy sok ezres tömeg volt jelen a vásárterületen, ami Párizs egyik külvárosában volt, vagy van most is, és nagyon jól megszervezett volt a Párizs központja és a helyszín közötti jövésmenés, ami egy nagy érdekesség volt számomra, és nekem nagyon tetszett, és azóta is bármikor nagy konferencia szervezésben vagyunk, ezt próbálom promotálni, hogy minden érkező a welcome package-ben, tehát amit ott kaptunk, kis csomagot, kapott egy nagyon szép Franciaországban gyártott jó minőségű műanyag kulacsot. Manapság már sok jó minőségű műanyag kulacsot lehet kapni egyébként itthon is,
igen,
de 5 évvel ezelőtt ez itthon legalábbis még nem volt ennyire elterjedt. És úgy volt mindegyik megoldva, hogy az aljába bele lehetett rakni egy cetlit, amire rá volt írva az ember neve. Mert mindenkinek ugyanolyan volt. Uh-huh. És az expo területén minden sarkon volt egy falikút, ahol meg lehetett tölteni. Tehát ott nem állítom azt, hogy nem voltak jelen palackozott üdítők és vizek, de ezek jelentősen túlárazva kerültek értékesítésre, ezzel is ösztönözve a látogatókat, hogy a jó minőségű csapvizet fogyasszák. És hát ezt a vásárvárost egy kicsit úgy kell elképzelni, mint amilyen a Hung Expo itthon, különböző nagy épületekkel, és a különböző épületeknek megvolt a maguk funkciója, volt, ahol a nagy tanácskozások voltak, volt egy, ahol a civilek voltak, és volt egy, ahol az államok és képviselőik kaptak teret.
Hát ha már így ezt a párhuzamot említette, hogy párizsi helyszín, illetve a Hung Expo, akkor rögtön eszembe jutott az, hogy ugye ezekben a napokban lett volna a eucharisztikus kongresszus Budapesten, és jövőre tervezzük a Jóisten segítségével egy, pont ezekben a napokban talán, egy nagy, hatalmas rendezvényt, hogy milyen jó tipp lenne 6 évvel a párizsi klímacsúcs után hasonló módon ezt megszervezni. Hát ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés.
Igen, sőt, legyen ez a reklámhelye. A fővárosi vízműveknek van egy olyan terméke, ami a vezetékes vízhálózatra köthető olyan háromállású csap, ahol az egyik csapból a meleg víz jön, a másikból a hideg víz, a harmadikból pedig a szikvíz.
Szénsavas?
szénsavas víz, uh-huh. igen, és ezt ők üzemeltetik, meg nyilván van egy telepítési költsége, de azt gondolom, hogy például egy ilyen méretű kongresszuson, mint amilyen reményeink szerint az eukarisztikus kongresszus lesz jövőre, ez hazánknak uh-huh. is egy jó reklámhely lehetne, hogy igen. mi ilyet is tudunk. Mert hogy ugye azt gondolom, minden kedves hallgató is tudja, hogy a budapesti csapvíznek a minősége az olyan, hogy nemzetközi szinten számos minősített ásványvíznél is jobb. Úgyhogy fogyasszuk bátran.
Igen, hát most is sokan a privát életben veszik a kulacsot, beleteszik, sőt most már olyan is van, ami közepére egy kis valami ízesítőt is lehet, tehát nagyon-nagyon ez érdekes, és akkor ezt háztartásban is lehet ezt a terméket vásárolni?
Én vagy... úgy tudom, hogy lehet. Ha. Én úgy tudom.
Na, hát akkor ez tényleg egy érdekes dolog volt, de hát ugye a vízről indultunk ki, úgyhogy hát ezt akkor reméljük, hogy ez nem egy online kongresszus lesz, hanem valóban mi is ott leszünk, és ugye a teremtésvédelmi műsor kapcsán megemlíthetjük, hogy ezt témának javasoltuk a szervezőknek, hogy legyen egy nemzetközi, globális fórum, beszélgetés az egyik ilyen fakultatív délutánon, amikor is a Laudato Si mentén tudunk beszélni a teremtésvédelemről a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alatt. Úgyhogy hát reméljük, hogy ott akkor a kút mentén majd a nagy tömegben véletlen összefutunk. Ha csak nem, hát ugye esetleg a program szervezésében is majd egy ilyen nagy tapasztalatú szakembernek a véleményét vagy a részvételét majd kérjük. De erre térjünk későbbiekben vissza. Úgyhogy akkor volt egy Budapest, volt egy Szentendre. Jut eszembe a Szentendre, maga a regionális központ, én úgy tudom, hogy az Egyesült Államok is, vagy annak kormánya benne volt, vagy az amerikai látogatás kapcsán merült ez fel, hogy legyen egy ilyen regionális központ, és ugye a mostani hírek, hogy a korábbi amerikai elnöknek a szobra október 23-án fogják fölavatni a Szabadság téren, tehát ez így hirtelen eszembe jutott, ez az összeesése a dolgoknak.
Igen, hát ezt a központot, ezt még az idősebb Bush látogatása kapcsán alapították, ő ajánlott föl akkor egy nagyobb összeget, ami egyébként úgy jött, így utólag valószínűsíthetőleg, hogy ugye a hidegháború végével hirtelen a fegyverkezésre szánt elképesztő összegeknek egy része felszabadult, és ezen összegek átcsoportosításával nyert a környezetvédelem komolyabb tételeket. És az óceán túlpartján úgy gondolták, hogy ez egy olyan terület lehet, olyan téma lehet, amin keresztül a civil szféra erősítése, a demokrácia építése, erősítése, az egy jól megtámogatható történetté tud válni. Tehát innen jött az ötlet, és akkor 1990-ben az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Magyarország kormánya közösen megalapították ezt a szervezetet, melynek célja a demokrácia fejlesztése volt, és Magyarországon a környezetvédelem, környezetpolitika erősítése. És végül is a 25 éves évfordulón azt ünnepeltük meg, hogy az akkor kapott küldetést a szervezet teljesítette.
Fantasztikus. És akkor most meg lesz a szobor. Egyébként visszaemlékszem, az a látogatás is kapcsolatban volt a vízzel, mert hatalmas eső volt, ha jól emlékszem akkor, amikor itt volt. Hát ez már tovább vezet. Milyen városba menjünk még, vagy azt is látom, hogy Brigitta hozott itt egy ábrát, ami nagyon fontos. Látom, messziről van benne piros is, meg zöld is. Nyilván vetíteni nem tudunk a rádióban, a rádióhallgatóknak, de hogyha esetleg az lenne a következő lépés, akkor örömmel vennénk ennek a rádióhallgatókkal együtt a magyarázatát.
Igazándiból ugye arról, mivel előtte egyeztettünk, hogy milyen témákat fogunk érinteni, és hát ugye a fenntartható fejlődés volt az egyik, és teremtésvédelem, és ez a párizsi klímacsúcs, ezért alapvetően én ebben a témakörben gondolkoztam el, hogy mi is az, ami a hallgatókat érdekelhetné ebben a kérdésben. És csak hogy legyen kapcsolódás az eddig elhangzottakhoz, szerintem induljunk megint Párizsból, a klímacsúcsról, mert hogy előszeretettel mindenki ezt emlegeti, mint a 2015-ös év egyik csúcseseményét, hogy a párizsi klímacsúcs. De én meg ezt nagyon szeretem elmondani, hogy a párizsi klímacsúcs igazándiból egy rész eseménye volt, csak egy sokkal nagyobb folyamatnak, ami ezt megelőzően szeptemberben csúcsosodott ki New Yorkban, nevezetesen, amikor az ENSZ közgyűlésre teljes egyhangúsággal elfogadta azt a közgyűlési határozatot, mely elméletileg a következő 30 évre, vagy 2030-ig terjedőleg, tehát a következő 15 évre szabná meg a globális világunk fejlődésének, fejlesztésének, visszafejlesztésének az irányait. És ennek az egyik pontja csak a klímavédelem, amely egy annyira kényes kérdés, és annyira nagy hírverést kap mostanában, hogy ennek egy külön önálló konferenciát szerveztek a részletek kidolgozása érdekében, és ez volt az a bizonyos párizsi klímacsúcs, amiről az előbb beszélgettünk. De ezt a New Yorki eseményt, ezt fontos tudatosítani magunkban, hogy ez igazándiból egy fantasztikus magyar sikertörténet. Ugyanis ezt az egyezményt kidolgozó háttércsapatnak az egyik társelnöke, az egy magyar úr volt, Körösi Csaba személyében, aki hihetetlen munkát végzett, és a diplomáciai készségeknek a magaslatáról tett tanúbizonyságot, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy teljes egyhangúsággal fogadták el az anyagot. Hát úgy rakták össze, hogy mindenkit bevontak. Ugye az ENSZ jogalkotási folyamataiban eleve van egy olyan kitétel, hogy meghatározott számú több mint 90 országot eleve be kell vonni a tanácskozásba. Akik aktívan részt vesznek, hozzászólnak, módosítókat nyújtanak be. De ennél a dokumentumnál nem zárták le a csatlakozás lehetőségét, akkor sem, amikor megtelt ez a létszám, hanem nyitva hagyták a továbbiakban is, és nem csak az államok felé, hanem társadalmi szervezetek, egyházak, tudományos fórumok, kutatóintézetek és az iparképviselői felé egyaránt. És ez a fajta együttműködése a tudománynak, a politikának és a gazdaságnak tudta eredményezni azt, hogy egy hosszú párbeszéd eredményeként egy olyan anyag jött létre, amit utána hiába hagytak nyitva, hogy egy éven át módosítani lehessen, nem élt senki ezzel a lehetőséggel.
Ez nagyon érdekes, igen. És tulajdonképpen megszülettek ugye az SDG-k, ebben a műsorban is beszéltünk ugye erről, a fenntartható fejlődési célok, amelyek ugye szintén ugye most 5 évesek.
Így igaz.
És akkor a műsor vége felé haladva, akkor még térjünk ki arra a harmadik nagy eseményre, ami ehhez az évhez köthető, ugye, hogy megjelent a Szentatyának, Ferenc pápának a Laudato Si áldott légy enciklikája, és mostanában került napvilágra egy beszélgetés során, hogy a Szentatya, ugye januárban lehetett hallani, 2015 januárjában, hogy valami készül, egy önálló enciklika, ami az otthonunk gondozása, közös otthonunk gondozásáról lesz szó ebben, és hogy mikor jelenik meg, hogy jelenik meg, jöttek a hírek. Aztán most 5 évvel később jelezte a Szentatya egy beszélgetésen pont francia püspöki látogatás volt, és egy nagyobb csapatban, ahol újságírók is voltak, és mondta, hogy amikor ő 2015 januárban, februárban beszélt erről franciákkal, akkor ott mondták, hogy siessen Szent Atya ezzel a dokumentummal, mert ugye decemberben már megvolt az időpont a párizsi klímacsúcsra, hogy szeretnénk erre hivatkozni. Tehát a Szent Atya dokumentum, a Laudato Si, az nagyon-nagyon fontos lépés volt ebben az évben, 2015-ben, és tulajdonképpen ugye az is fontos momentum, hogy a New Yorkba is felszólalt az ENSZ közgyűlésen a Szent Atya.
Igen, hát ugye erről a pápai enciklikáról tudni kell, hogy ez megelőzte az ENSZ dokumentumot, hiszen ezt már nyárderekán elfogadták. Pontosabban május 25-én írta alá a Szent Atya, és valamikor június közepén jelent meg. És azt lehet mondani, hogy a fenntartható fejlődés történetének, ami tulajdonképpen a 20. század közepén, 62-ben lehetne mondani, a Néma tavasszal indul, 72-es stockholmi konferenciával jelenik meg először a nemzetközi jogporondján, és onnan szépen ível tovább, ez az a csúcspontja, ahol a világi erőknek az akarata, jogszabályba vagy nemzetközi egyezménybe foglalt akarata, és az egyház által megfogalmazott erkölcsi iránymutatások tökéletesen összesimulnak. Tehát ez a két dokumentum, ez tökéletesen párba állítható, és egymást támogatja világi és egyházi megközelítésből. Az erkölcsi alapot adja meg tulajdonképpen ahhoz a munkához, amit az SDG, tehát ez az ENSZ dokumentum csinál. Ugye azt mondja a Laudato Si, hogy egy föld van, amin egy emberiség van, és ennek az egy földnek és emberiségnek egy problémája van, amit meg kell oldani. Tehát ez az a fajta rendszer szintű gondolkodás, ami az ENSZ dokumentumban is megjelenik, hogy minden egyes cél és az az alá tartozó feladatok ne összeköthetőek legalább két-három másik céllel, és egy olyan interakciója van a feladatoknak és céloknak mind a két dokumentumban, amik gyönyörűen leképezik azt a bonyolultságát világunknak, amiben élünk, és igen, amiért felelősek vagyunk.
Hát ez zárszónak is nagyon jó lett volna. Én itt beharangoztam egy ábrát, de akkor talán folytassuk ezt később majd. Nagyon szépen köszönöm, kedves Brigitta, hogy eljött a Mária Rádió stúdiójába, és folytassuk majd, készüljünk most a Laudato Si évében, amit a Szent Atya meghirdetett 2021. május végéig, ott május elején lesz a Madarak és Fák napja, amit már ugye a 19. század végén hazánk fia Herman Otto meghirdetett, erre is legyünk büszkék, és akkor a jövő évben pedig nem ugyanebben az időben, de szinte reméljük, hogy a Eucharisztikus kongresszuson is a teremtésvédelem téma lesz, és imádkozzunk is ennek sikeréért, és még egyszer nagyon szépen köszönöm.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.